kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Adventi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Olvassuk együtt Isten hozzánk szóló szavát, ahogy megvan írva Lukács evangéliumában, az első részben, a 38. versben, eképpen. Ekkor így szólt Mária: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéded szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Kedves testvérek, a december az a várakozásnak a hónapja. Nagyon sok minden történik ezekben a hetekben. Vannak olyanok, akik az ünnep érkezésére nagy örömmel és nagy-nagy lelkesedéssel várnak. Aztán vannak olyanok is, akik inkább arra várnak, hogy az ünnep lassacskán elmúljék. Sokak számára ez az időszak a találkozást jelenti. Hiszen ilyenkor hazajönnek a gyermekek, az unokák, végre lehet együtt ünnepelni. Mások számára ez az az idő, amikor kicsit meg lehet pihenni. Hiszen majdnem egy héten át otthon vagyunk, esténként gyertyát gyújtunk, ilyenkor meg lehet állni a hétköznapok rohanásában, kicsit nézni a lángot, merengeni, békességben állni, igét olvasni, imádkozni, beszélgetni. A gyermekek számára a karácsony, az a csomagoló papírokról, ajándékokról, ragyogó karácsonyfáról és szaloncukorról szól. Várják. Lesik, kívánnak, álmodnak sokat. Azonban vannak olyanok is, akiknek nehéz az advent, és nehéz a karácsony. Mert a gyertya az nem az öröm lángja, hanem az emlékezés lángja, mert talán már nincs kihez hazatérni a szentesti Isten tisztelet után. Mert talán nincs kinek ajándékot készíteni, mert talán nincs kit hazavárni. Sokarcú a várakozásunk, sokarcú az adventünk. És ennek az egyik arca az, amit megjelent az előbb a színpadon. Évtizedekkel ezelőtti történet. Egy édesanyáról, akinek nehéz a várakozás. Nehéz, mert 7 kisgyermekért van felelősséggel. És mindenről szól az adventjük, csak az igazi örömből nem. Bár várakozás az van benne. Várakozás az olvadásra, várakozás a segítségre, a szabadításra, arról, hogy valaki jönni fog, hiszen el vannak vágva a külvilágtól. Idegenházban vannak, hiszen mindenüket elvették. És várakozás az édesapára, akire éveket kell várni, mert fogságban van, és ki tudja, hol van, ki tudja, éle, hal-e, egyáltalán mi van vele. Várakozás. És ilyenkor is van advent, és ilyenkor is van karácsony, és ilyenkor is várjuk az Úr Jézus megszületését és visszajöttét. Keresztényként áthatja az életünket a várakozás. Nem véletlen, hogy a mártír teológus Bonhoeffer így fogalmazta meg: a láthatatlan arcot öltött magára, az örökkévaló az időbe jött, a halhatatlan velünk és értünk meghalt. Erről az arcot öltésről, erről az időbe jövetelről szól az a történet, amit az előbb az úrasztalától hallottunk felolvasni. Erről szól az a bizonyos látogatás Gábriel angyal részéről Máriához. Bennünk reformátusokban egy kicsit Mária képe másképp él. Sokszor kicsit idegenkedünk vele kapcsolatban. Talán azért, mert katolikus testvéreinknél ő nagyon-nagyon előre került. Jószerivel megistenülő női alakká lett. És mi inkább már nem is beszélünk róla. Pedig Máriának az emberi alakja nagyon-nagyon sok tanulságot rejt a számunkra. Egy olyan nő volt, akitől tanulhatunk, akitől példát vehetünk. Az Úr angyala meglátogatja ott Názáretben, elmond neki egy csodálatos hírt, ami az egész életét meghatározza, és ő hisz. Hiszi a hihetetlent, és engedelmeskedik. Hiszen egészen bizonyos, hogy nem várt módon jött el hozzá az angyal. Gondoljunk csak bele. Izrael népe évszázadok óta várja a messiást, generációról generációra, de nem történik semmi. Ott van a nép hitében a várakozás, de apák és fiak elmennek, meghalnak, jön a következő generáció, és ők is elmennek, és ők is meghalnak. És egyszer csak eljön az angyal Názáretbe, Galilea vidékére, Galileába, ahol nem tiszta izraeliták laknak, mint mondjuk Júdeában, hanem félpogányok. Keveredés van, kevert nép, nem is tiszta. Ráadásul Názáretbe, egy icike-picike kis településre, amit jószerivel városkának se lehet nevezni. Ahol semmi nincs. Ami se politikailag, se vallásilag nem meghatározó. Egy jelentéktelen, kis, poros hely. És ott Isten szól egy asszonynak, illetve egy fiatal leánynak, egy nőnek. Nem a papnak, mint Zakariás esetében, nem egy írástudónak, hanem egy egyszerű leányzónak. Egy fiatal, házasság előtt álló leányzónak, akire még oly sok minden vár. Aki olyan, mint bárki más, semmi különleges nincsen benne. Egy leány, akire az vár, hogy családja legyen, háziasszony legyen és feleség, gyermekei szülessenek, akiket majd felnevelhet Isten ismeretére, és feleség legyen egy Ács József oldalán. Semmi különleges. Mária pont olyan, mint bárki abban az időben, egy hívő, istenfélő leányka, de sem az életében, sem a családjában semmi különleges vagy feltűnő nincsen. A hétköznapiság hatja át az egész történetet. És az egyik napon, amely se nem jobb, se nem rosszabb a többinél, az angyal Gábriel megjelenik neki, és arról beszél, hogy gyermeke fog születni. És ez a gyermek lesz a messiás. Neki a szűznek fog gyermeke születni. Hát ez lehetetlen, ez hihetetlen, hogy ő legyen majd a messiásnak, a szabadítónak a földi édesanyja. Döbbenetes dolog. Emberileg nézve teljességgel lehetetlenség. Nem véletlen az, hogy már az első századokban az apokrif iratok között találunk olyat, amely magyarázattal szolgál, hogy na vajon Jézus hogy születhetett? Mert az emberi gondolkodás nem is bírja elviselni a szűztől születés gondolatát. Jönnek a magyarázatokkal, hogy ott volt egy katona, akit utána tovább ment, és Mária csak kitalálta az egész történetet Istenről, és József bedőlt neki. De napjainkban is hány és hány magyarázat születik, és a hittanos gyerkőcök is már 6 évesen tudják, hogy ahhoz, hogy kisból szülessen, ahhoz apa is és anya is kell. Hogy Isten. És valójában, hogy még sok keresztény ember is úgy van vele, hogy úgy átsiklik nagyvonalúan a karácsonyi történetek fölött. Hiszen ez annyira hihetetlen. Ez egy szép karácsonyi legenda. Pedig Isten fia testre töltött. Isten belépett a világba és cselekedett. Megszületett kisgyermekként ott Betlehemben. Bármi hihetetlen. Akkor is, hogyha a hogyanját, mi emberi ésszel felfogni nem vagyunk képesek. De a világ abban az időben sem volt jobb, mint a mai világ. Akkor is az embereket a miért és a hogyan érdekelte talán legjobban. Az emberek pont olyanok voltak akkoriban is, mint napjainkban. Látszik ez később Jézus életében, hiszen amikor felnőttként visszatér Názáretbe, gyermekkora színhelyére, felolvassa az írásokat és arról beszél, hogy azok beteljesedtek, meg akarják kövezni, mert az lehetetlen. Az Ács fia nem lehet a messiás. A családja nem érti. Eszelősnek tartják, utána mennek. Amikor gyógyít és segít, 10 leprásból 9 nem megy vissza, miután meggyógyította őket. A vallásosok, az írástudók, akik pontosan tudják az írásokat, folyamatosan kérdezgetik, bírálják, míg a végül a keresztre küldik, egy koncepciós per után. Semmi különbség sincs a világban és az emberben 2000 év óta. És mennyire csodálatos az, hogy Isten ebbe a világba küldi el a fiát. Ebbe a se nem jó, se nem rossz világba, abba a világba, ami a mi világunk. Ide ölt testet, ide születik meg. Az édesanyja pedig hittel és engedelmesen várja fia érkezését, hogy az Isten ígérete beteljesedjék, bárki bármit is mond, rokonok, szomszédok, bárki. És bármekkora öröm is lehetett ez, nem lehetett könnyű. Belegondoltunk már egyáltalán abba, hogy mégis milyen érzés lehetett ez. Isten ígéreteinek a beteljesedésére várni Mária életében. Nem könnyű. Különösen akkor, amikor az ember egyáltalán nem érti, hogy mi történik, miért történik, vagy éppen miért nem történik, úgy, ahogy mi azt elvárnánk. Amikor ugyanúgy telik az életünk, mint bárki másnak. Hétköznapok. És közben mi tudjuk, hogy ígéret részesei vagyunk. Amikor mi tudjuk, hogy Isten különleges dolgokat ígért nekünk. Békességről, örömről, erőről, jövőről, vigasztaltatásról, szolgálatról, vezettetésről és áldásról. Csodálatos ígéreteink vannak. És közben azt érezzük, hogy telnek a hétköznapok, a maguk szürkességével, munkával, családdal, rohanással, és mi ezt nem érezzük. Hát hol vannak az ígéretek? Hol vannak a beteljesedése? És amikor jönnek a nehézségek, amikor az ember úgy érzi, hogy a feje fölött összecsapnak a hullámok, amikor felekestől felfordul az egész világ, és nem értjük, hogy mi történik, és közben talán még bolondnak is néznek bennünket, hogy szép kis hívő az ilyen, az Isten őt nem segíti meg. Mit lehet ilyenkor tenni? Mi történik ilyenkor? Hát ígéret részesének lenni nem könnyű. Isten soha nem ígérte ezt. Az ígéret beteljesedésére pedig várni nehéz. Azt is mondhatnánk, hogy hitpróba. Vannak, akik azt gondolják, hogy a várakozás az egy passzív dolog. Majd eljön. Majd lesz, ahogy lennie kell. És a hétköznapokban ez sokszor így is történik. Hiszen mi konkrét időpontokra szoktunk általában várakozni. Most várakozunk a karácsonyra, de tudjuk a naptárból, hogy mikor lesz. Azt is tudjuk, hogy mikor gördülve szeretteink vonata vagy autója. Tudunk rá készülni, de tudjuk, hogy majd lesz. És nem tudunk túl sokat tenni. Isten ígéreteivel azonban ez másképp van. Nem tudjuk sem az időt, sem a hogyant. És ez az, ami talán a legnehezebb. Mária sem tudhatta, amikor Gábriel meglátogatta, hogy majd mit jelent Isten fia édesanyjának lenni itt a földön. Nem tudja, hogy hogyan fogant meg a magasságostól. Vagy az, hogy milyen lesz egyáltalán a születendő gyermeke. Nem tudja, hogy mit érez majd, amikor a 12 éves Jézus elvisz Jeruzsálem utcáin, és nem találja, mert nem tudja, hogy a templomba kell keresni. Nem ismeri még az érzést. Nem tudja azt, hogy mit fog átélni, amikor a fia olyan dolgokról beszél, akiről soha korábban senki. Amikor megdöbbentően új dolgokat mond Istenről. Annyira megdöbbentőt, hogy tömegek követik, de közben az írástudók, azok összesúgnak a háta mögött, és el akarják őt veszíteni, mert veszélyes. Amikor majd ő is rohan, hogy megmentse, és ki akarja hozni a tömegből, mert veszélyben van a gyermeke. És nem tudja azt, hogy milyen érzés lesz majd, amikor ott fog állni a kereszt alatt. Amikor látja a gyermekét szenvedni ártatlanul. Amikor az utolsó szavait hallja. Amikor azt, hogy elvégeztetett. Nem tudja, hogy milyen érzés lesz. Nem tudja, mi fog történni. Csak annyit tud, hogy Isten munkálkodik. Mária nem tud hogyanokat, nem tud miérteket, különösen nem akkor, amikor az angyal megjelenik neki. De kimondja a legnehezebb szavakat. Íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. Na ezt jelenti Isten ígéreteire várni. Azt, hogy nem tudom, mi lesz. Azt, hogy nem tudom, hogyan lesz. Hogy mi minden fog érni az életben. De tudom, hogy te az Uram vagy. És tudom, hogy te cselekszel. És belesimulni Isten kezébe. Elhinni, hogy az ő ígéretei valóságosak, és nem véletlenül történnek, amik történnek az életünkben. Nem csak a jók, a rosszak is. Elhinni, hogy ő cselekedni fog. És úgy cselekszik, hogy az jó. Annak célja van. Akkor is, ha nem értem az útját, és akkor is, ha nem értem, hogy mit miért enged meg, vagy miért nem akkor lép, amikor azt én gondolnám és várnám. Mária kimondja, hogy ő a szolgálója Istennek. Magától mondja ezt ki. Az ember magától adhatja oda magát Isten szolgáljának vagy szolgálójának. Nem könnyű. Ez egy nagyon nehéz dolog, hiszen a szolga az engedelmes. A szolga nem kérdez, nem kételkedik, nem kezd el ellenérveket felsorakoztatni. A szolga az élő eszközzé válik ura előtt, és gondolkodás nélkül cselekszik. No, ez az, amit megtanulhatunk Máriától. Tudatosan Isten eszközévé helyezi magát. Cselekszik. Ez jelenti a várakozás. Ami várakozásunk nem passzív, hanem nagyon is aktív. Oda teszem magam Isten kezébe, és teszem, amit ő mond, amire vezet. Egyáltalán nem könnyű ez. Hiszen gondoljunk bele, hogy ennek a lánynak az egész életét felforgatta Isten. Nem tudhatta, hogy mi lesz. Nem tudja azt, hogy József hogyan fog reagálni növekvő pocakja láttán. Nem tudja azt, hogy József végül nem elbocsátja és nem megveti őt. Nem tudja azt, hogy mit jelent édesanyának lenni. Különösképpen a messiás földi édesanyjának lenni, és mégis igent mond. Nem kérdezősködik hogyanokon, nem tépelődik miérteken, hanem azt mondja, hogy itt vagyok, és történjen. Erről szólt az előbb a színdarab is. Kicsit már közelebb a mikorunkhoz. Hiszen itt van ez az édesanya, Viski Júlia, aki családjával együtt oda teszi magát Isten kezébe, hittel. Pedig ebben aztán nekik semmi jó nincsen. Hiszen elveszik az otthonukat, az édesapát elviszik, évekre azt se tudják, hogy mi van vele. Idegen otthonban, idegen földön, hidegben, 7 pici gyerekkel lenni. És vállalják, mert hiszik, hogy Istennek gondja van rájuk. Hiszik, hogy Isten cselekszik. Hogy semmi nem történik véletlenül, és neki terve van velük. Hogy még ez is Isten dicsőségét fogja szolgálni. Ezt jelenti, hogy oda teszem az életemet Isten kezébe. És hányszor megtörténik ez a mi életünkben is. Hiszen nem csak akkor, előző évtizedekben, hanem napjainkban is. Gondoljunk csak bele, hogy ugyanezt történik egy-egy betegség esetében, amikor az ember elveszti a munkahelyét, amikor anyagi gondjai vannak, amikor gyász éri. Oda tenni az életünket az ő kezébe, és elhinni, hogy ő cselekedni fog. Hogy itt vagyok, szolgád vagy szolgálód vagyok, történjen velem a te beszédet szerint. Napról napra kitartani, napról napra komolyan venni, hogy nekünk gondviselő Istenünk van, aki cselekszik. Nem könnyű ez, de megéri. Mária egykor olyan dolgokat tapasztalhatott meg, amit senki más. Nem mindig könnyűt, de Isten tetteit látja meg. Hiszen látja majd a tömeget, amely ott ül Jézus körül. Ott lesz, amikor gyógyít. Gyermekként látja őt felnőni, és ott lesz a keresztnél is. És ha valaki, hát ő pontosan tudja majd, hogy mit jelent a feltámadás. És ott hát fogja élni az, hogy Jézus legyőzi a halált. És ez nem csak rá vonatkozik, hanem ő rá is. És ez vonatkozik valamennyünkre. Ha egy hitte oda tudjuk tenni magunkat Isten kezébe, nem a földi mércével nézve fogják meglátni esetleg Isten tetteit, de észre fogják venni a hétköznapok csodái közepette. És mi keresztjének tudunk tovább is látni. Nem csak a megszülető Jézusra várunk ilyenkor, hanem a dicsőséggel visszatérő Jézusra. Hiszen nem csak ezekre a földi évtizedekre tekintünk, nyomorúságos is lenne sokszor ezekre tekinteni, hanem tovább látunk, tovább a mennyei hont dicsősége felé. Tovább látunk az ő visszatértére, az örök életre, amelyet szerzett nekünk halálával, és ami miatt olyan jó az ő szolgálójává lenni, amiatt olyan jó neki engedelmeskedni, és amiatt bizton tudhatjuk, hogy jó nekünk, ha az ő tenyerébe simul az életünk, ha nem a saját kezünkbe vesszük az irányítást, hanem ráváltunk, mert ő cselekedni fog. Várjuk őt. Advent van. Várjuk őt úgy, ahogyan egy imádkozó ember ezt így fogalmazta meg. Várok. Utaid, drága Uram, túlnőnek értelmemen. Szerelmed túl magas. Takarj el, ú, árnyékot csendjében, elég nekem, ha rám ragyogtatod szent, fénylő arcodat. Várok, mert ezt szaktad elém. Az értelem csak ámul egyre, és a szív kutat, miért? De szól a csendes hang. A dolgod csak annyi, hogy Istenedre várj. És ha bár a fény csak egy lépés mutat, te rád én hű Uram, várok. Amen.
Szedjünk el és imádkozzunk. Uram, drága Urunk, köszönjük neked, hogy nem hiába várakozunk rád. Köszönjük, hogy nem hiába várakoztak apák és fiak generációkon át egykoron, mert valósággá váltak a te ígéreteid. és testet öltöttél, megszülettél ebbe a világba. Istenünk, magasztalunk téged. Te, a királyok királya, ég és föld teremtője, megszülettél érettünk, kicsi gyermekként. Taníts bennünket arra az indulatra, amely az alászállás indulata, hogy ahogy te észrevetted egykor a szomorút, mi is úgy tudjunk vigasztalni. Ahogy te lehajoltál az elesethez, ugyanúgy mi is sajnáljuk a derekunkat. Ahogy neked volt kedves szavad a megvetethez, úgy a mi szívünkben se az előítéleté legyen az első szó. Akinek volt ereje sírni a síróval, és vigadni az örvendezővel, taníts bennünket együtt érezni, átérezni, megérezni a másik dolgait. Taníts úgy hordani tetteinket, ahogy egykor te hordoztad azt értünk. Az atyára tekintve, az ő akaratát keresve, adj nekünk olyan hitet, amelyen egykor Máriában volt, olyat, amely elfogadó, türelmes, engedelmes. Taníts bennünket rád várni a hétköznapokban, különösen amikor nem értjük életünk eseményeit, amikor fájnak a veszteséget, nehezek a terhek. Különösen kérünk azokért, akik gyászolnak, akiknek nehéz az élet, súlyos az emlék, fájdalmas a gyertyák fénye. Legyél velük, legyél velünk. Áld meg a várakozásunkat, segíts túllátni földi életünk éveim egészen az örökké valóságig. Amen.
Mondjuk el együtt az Úr fordalmat imádság. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden, aki kegyelénket, az meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket és ragyogtassa ránk orcáját. Ismerjék meg útját a földön, szabadítását a népek között. Amen.